Úgy tűnik, hogy ma nem technikai problémával kezdjük, hanem ökonometriai mondani valóval. Ennél a háztartások fogyasztási, kiadási hajlandóságának az ökonometriai modellezése problémakörnél hagytuk abba az elmúlt alkalommal a óránkat. A dián látunk három modellt, amikkel megismerkedtünk a korábbiakban. A három modell a háztartások éves összes kiadását modellezendő célra. Fokozatosan vont be négy magyarázó változót. Az első modellünk kizárólag a jövedelem hatást vizsgálta, a jövedelem magyarázó változóra támaszkodott. Utána a második modell beléptette a háztartás taglétszámát főben. És végül, ha visszaemlékszünk rá, bár erről még nem volt érdemben szó, másik két magyarázó változóval, négy magyarázó változósra bővítettük a modellt. Az újabb két magyarázó változó a lakásértéke 1 millió forintban, és a gépkocsi teljesítménye, éves teljesítménye 1000 forintban volt. Na hát a három modell kétféle összevetésben kerül tárgyalásra. Ismétlésképpen felidézném, hogy az első és a második modell összevetésének mondani valója arra a kérdésre kereste a választ, hogy ha kihagyom, nem léptetem be a jövedelem mellé háztartás taglétszámát magyarázó változónak, akkor ezzel milyen torzítást okozok a kiadási hatásban a jövedelem oldaláról. Ez volt az a probléma, amit most emlékeztetőnek szántam, hogy cirka itt hagytuk abba az óránkat. A mai alkalommal a második és a harmadik modell összevetése lesz a módszertani mondani valónk kezdete. Tehát a jövedelem és a taglétszám magyarázó változó mellé bevonjuk a lakás értékét, a lakás méretének a proxy változóját, a lakás becsült értékét milkóban, a gépkocsi teljesítményét 1000 kilométerben, mint említettem, és az a kérdésünk alapvetően, hogy érdemes-e bevonni e két újabb magyarázó változót, annak érdekében, hogy a többszörös determinációs együttható 0,553-ról, ha látszik ezen a fényes dián, fölkúszon 0,606-ra. Tehát a kérdésfeltevés analóg a Wald próba hipotézis vizsgálatához, az ott megismert F statisztika alkalmazásához, mert ha belegondolnak, akkor a második és a harmadik modell két paramétereiben egymásba ágyazott modellt tüntet fel. A módszertani mondani valónk így az előadás elején egy újabb teszt tárgyalása az F statisztika mellett két paramétereiben egymásba ágyazott modell közötti választása. Ez tehát a témánk. Ezért gondoltam, hogy érdemes áttekinteni a számokat, hogy milyen modellek jelentek meg a korábbiakban a mintából való becslés során. Tehát itt van a adatállományunk, és amiket tárgyaltunk kérdéseket, azok engedjék meg, hogy ugorjak, azokhoz most nekem sok közöm nincsen. A előadás diákat most a fejezeten belül, az első diát egyesen számozva, ez nálam most a hatodik a sorban, a statisztikai probléma feltevés adja a címét ennek a szlájdnak, nevezetesen Lagrange multiplikátor szelekció. Teszt, újabb teszt, tehát a későbbiekben, hogyha erre hivatkozni fogunk bármilyen számonkérésben, akárhol, vagy a diákon, akkor az LM, az Lagrange multiplikátor tesztet fog jelezni, anélkül, hogy kiírnánk. Tehát jegyezzük meg. Amit fölvezettem ott a a számszakilag föltüntetett modellekkel kapcsolatban, az most itt megjelenik ilyen regressziós modell formátumban publikálva. Tehát mondom a full modellt, és mellé az egymásba ágyazást formalizáltan megfogalmazó nullhipotézis mutatja az első, nincs megszámozva az első képlet, hogy a háztartás összes kiadása a nagy K, tengelymetszet, jövedelem, taglétszám, lakásértéke L betű, és gépkocsi futott kilométer a G betű. Plusz a eltérés változó, amit hát ugye járuléka a sztochasztikus modellnek. Ott a lényeg, a jobb felső sarokban be is kereteztem, látszik a megszorítás, tehát a nullhipotézis, a harmadik modellt és a második modellt veti össze praktikusan, mert hogyha a megszorítást érvényesíti, akkor eljut a jövedelem taglétszám modellhez, amit láttunk az előző dián, hogy milyen koeficienseket nyert a legkisebb négyzetek módszert paraméterbecslés során. Ha meg nem érvényesíti a nullhipotézist, eláll tőle, úgy dönt, hogy az alternatív hipotézis maradjon érvényben, akkor pedig a harmadik modellt őrzi meg a mind a négy magyarázó változót. Tehát egy teszt következik, amelynek a hipotézis rendszere megegyezik a Wald-féle F-teszt hipotézis rendszerével. Hogy mégis miért van létjogosultsága egy ugyanazon probléma tesztelésére szolgáló másik tesztnek, annak a statisztikai próbák különböző erejében rejlik a válasz. Nagy mintás esetben, már pedig itt, ha visszaemlékeznek, 8314 háztartás volt alapvetően az adatállománynak, tehát a mintaméret. Nagy mintás esetben, és ez annak tekinthető, ez a Lagrange multiplikátor teszt jóval erősebb próba, mint az F próba, a Wald elvre épülő F próba. Na hát, ezért vesszük ennek a módszertanát. A módszertanát pedig mondhatnám úgy, hogy a végrehajtásának a lépés sorozatát azt a második pont kezdi el bevezetgetni. Tehát a második nem számozott, de hát látjuk, hogy melyik a második képlet. Az első lépés, tehát a próba végrehajtása során, hogy hát nézzük meg, hogy ha megszorítom a modellt, és csak a jövedelem és a taglétszám magyaráz, a másik kettő nem, akkor ennek mennyi a hatása. Tehát érvényesítem első lépésben a nullhipotézisben foglalt megszorításomat a modellen, és becslem a modell. Vettem a fáradtságot, hogy újra kiírtam a becsült értékeit a koeficienseknek, tehát átkopiztam azt, ami ott az előző táblán volt. Látják a megismert 273-as intercept, a 0,6-17-es jövedelem és a 30,7-16-os taglétszámnak a hatását, tehát ugyanazt a modellt látják. És a modell becsült reziduális változója olyan fontos, hogy bekereteztem újfent, hogy kiemeljem, hogy azon lesz a hangsúly. Ugyanis, hogyha a megszorítást érvényesítem a modellen, akkor a éves kiadását a háztartásoknak két alapvető részre bontotta. Az egyiket, amit csak a jövedelemnek és a háztartás taglétszámának köszönhető, az a két magyarázó változó kombinációja, az a regresszió, és ami nekik nem köszönhető, minden más egyéb hatásnak az összegyűjtött, hát hogy mondjam, sűrítménye, az abban az U kalap eltérés a reziduális változóban van. Az a reziduális változó fölötti kalap, az azért fontos a kalap, mert azt mutatja, hogy most 8314 darab számértékről beszélek, hogyha kivonom a kiadásból azt a 273, meg 0,6-17-szer jövedelem, meg 30,7-szer taglétszámot, ami marad. 8314 esetben 8314 ilyen reziduum fog maradni, és róluk beszélünk. Na, hogyha a lakás és a gépkocsi változó kapcsolatban vannak a kiadással, akkor miben kell jelentkeznie ennek a hatásnak? Ebben az U-ban kell benne lennie. Tehát ennek a reziduális sorozatnak, tehát a szűkített modellből, szűkített modell által meg nem magyarázott résznek, ha a lakás és a gépkocsi kapcsolatban van a kiadással, ebben jelentkezik a hatása. Tehát akkor statisztikai, regressziós kapcsolatnak kell lennie a rezidum, a lakásérték és a gépkocsi teljesítmények között. Ha nincsen kapcsolat, akkor a lakásértéke és a gépkocsi teljesítménye nem hat a háztartások éves összes kiadására. Technikai részletkérdés, hogy ez a reziduális változó, a legkisebb nézetek módszerek lényeg, tehát a célfüggvény alkalmazása biztosítja, hogy a jövedelem és a taglétszám korrelálatlan, az exogenitási követelmény miatt korrelálatlan ezzel a reziduális változóval, tehát jövedelem és U és taglétszám és U között, ha megméri, nulla, zéró korreláció van. Tehát a kérdésfeltevés, hogy első lépésben, illetve hát a lépés sorozat első lépésben érvényesítsd a megszorítást a modellen, becsüld ezt a szűkített regressziós modellt, amit látnak a paraméterbecslése révén, a programtól kért, hogy mentse le memóriába, mágneslemezre, mit tudom én hova, a belőle származó rezidumokat, és utána regresszáld a rezidumot a gépkocsi futott kilométeren és a lakás értékén. De ennek a kapcsolatban tudnia kell ennek a két magyarázó változónak, tehát amikor a rezidumot regresszálom gépkocsin és lakás értékén, tudnia kell, hogy miből származott a reziduális változó, minek a mitől szűrt hatást tartalmaz. Ennek érdekében a legfontosabb részletkérdés, ha ezt a gyakorlatban végrehajtja, hogy amikor a rezidumot regresszálja, hogy ne csak a lakás értékét és a gépkocsi futott kilométert vonja be magyarázó változóként a modellbe, hanem mind a négyet, a jövedelmet is, meg a háztartás taglétszámát is. Nézze meg a regresszió milyen szoros kapcsolatot, determinációs erőt produkál, ha szorosat, szignifikánsat inkább így mondanám, akkor van kapcsolat lakásérték és lakásérték gépkocsi és a kiadás között. Ha nem szoros a kapcsolat, akkor pedig inkább a null hipotézis elfogadása felé sejteti a számítás menet. Na hát, kiolvasnám engedelmükkel, mert elég tömör a jelölésrendszer, kicsi a dia, sok mindenek el kell ott férnie, ezért a lényeg, ott az a nem sorszámozva, de látjuk, hogy a harmadik képlet sorozat kezdődik, nézzék, nagy R négyzet, tehát többszörös determinációs együttható, és a jobb alsó indexben, hogy mi között keressük a regressziós kapcsolatot. Az eredmény van egy feltételjel, ez a függőleges, annak a bal oldalán, amit regresszálunk, tehát ami eredményváltozó szerepkörben van, a jobb oldalán pedig, amin regresszáljuk, tehát ami magyarázó változó szerepkörben van. Ebből kiolvasható, hogy a bal oldalon az a rezidum van, ami a két magyarázó változós modell által nem magyarázott rész. Tehát a jövedelemtől és a taglétszám lineáris hatásától szűrt kiadás, azt regresszáljuk. A jobb oldalon pedig, hogy min, hát a fel van sorolva, hogy az előbb említettem, hogy fontos részletkérdés, statisztikai módszertani részletkérdés, fel van sorolva mind a jövedelemvesző, mind a taglétszámvesző, lakásértéke, meg a gépkocsi futott kilométere. Tehát egy újabb ötváltozós regresszió, és ami érdekel belőle, az nem a paramétere, nem érdekelnek a koeficiensei, hanem az R négyzet érdekel, hogy milyen erős a determináltsági magyarázó erő hányad. Na hát itt oda vigyezti a dia, hogy ez éppenséggel most 0.107. Látják? Tehát 10,7%-ban magyarázza e négy magyarázó változó. Ennek a jövedelem és taglétszámtól már szűrt változónak az alakulását háztartásról háztartásra. A jövedelem és a taglétszám, az már nincs benne ebben a rezidumban, tehát ha ez a kapcsolat jelentős, minek köszönhető, a pótlólag bevont két újabb magyarázó változónak. Statisztikai, ökonometriai, döntéselméleti, vagy nem tudom minek mondjam, feladat, Na akkor most határold el, hogy szignifikáns ez a 10,7%, elegendően magas-e, vagy inszignifikáns, zéró közeli, mondjuk úgy, hogy elhanyagolható. Tehát kell valamilyen teszt statisztika, ami rávetíti ezt a transformálja, és rávetíti ezt a 0,107-et egy ismert eloszlás tengelyére, ahol már el tudjuk határolni, hogy mi a kicsi, és mi a nagy. Na hát ez a teszt statisztika, ez most a Wald F-nek az analógiája, ugye mondtam, hogy egy újabb teszt jön, ez most nem F eloszlásra épül, hanem ez most ki négyzet alapú teszt statisztika lesz. A ki négyzet sűrűség függvénye az így pofára, tehát ha megrajzolja, akkor körülbelül úgy néz ki, mint az F statisztikának a sűrűség függvénye. Ki négyzet, négyzetszám, tehát csak pozitív oldalon van értelme az értékeinek, ilyen enyhén balra ferde, vagy jobbra elnyúló, ahogy tetszik, eloszlás típusról beszélünk. És a teszt statisztika, ha H0 igaz, akkor ki négyzet eloszlás követ annyi szabadsági fokkal, a kinézet eloszlásnak egy szabadsági foka van, amennyi a megszorítások száma a két egymásba ágyazott modell elhatárolásánál. Maga a teszt statisztika számítási módja, az pedig triviális, végtelenül egyszerű, ott van fönt néha, hogy mintaméret szer az az előbb említett többszörös determinációs együttható, vagyis az N-szer R négyzet. Hát ez egy rettenetesen fontos, közismert, nem is tudom, milyen teszt, Lagrange multiplikátor, ki négyzet teszt statisztika. Számítási módja magáért beszél, mert látják, hogy a 8314 mintamérettel dolgozva, 8314-szer az a 0,107, amit itt a előbb körülírtunk, hogy milyen regressziós modellnek a többszörös determinációs együtthatója, 100 szónak is egy a vége összeszorozza, és akkor kapja ezt a 889,6-es ki négyzet értéket. Ha H0 igaz, akkor ez a teszt statisztika érték két szabadsági fokú ki négyzet eloszlást követ, mert két megszorítást tett a modellre, hogy a bővebbikből szűkebbet nyerjen. Ezért van ott az a ki négyzet és jobb alsó indexben 2, tehát a szabadsági fok 2. Hát akkor itt most van egy olyan, igen, most már a 889.6-ról el tudjuk mondani akár 5, akár 1, itt most a példa 1%, hát a grafikus ábra itt most 1%-os szignifikancia szintet fog használni, de bármilyen szignifikancia szintet, ezután el tudjuk dönteni, hogy milyennek ítéljük a 889-et, nagynak vagy kicsinek, tehát hogy 0, akkor H0-ra utal, hogyha 0 távoli, akkor H1-re utal. De itt tennék egy megjegyzést, mert látják, hogy a p-value, mindig minden a p-value-ra vezet, már engem nem érdekel a szabadsági fok sem, meg a 889 sem, csak mondjátok már meg, hogy mennyi a p-érték. A P-érték oda van írva, hogy 0,000, tehát praktikusan, ha kerekíti 3/10-es egyre, akkor ezt a 0,000-át kapja, tehát egy nagyon-nagyon-nagyon kicsi szám. Hát nyilvánvalóan ehhez igazodik a bejelölése, a P-érték, az a sárgával jelölt P-érték, az a szinte zérót akarja. Azt akarja mutatni, hogy az 1%-os nyillal levetített kritikus értéktől nyilván jobbra kell, hogy legyen, hiszen az 1%-nál kisebb ez a praktikus nulla, és akkor a H1 irányába utal a kinézett statisztikának az értéke, tehát azt mondja, hogy nem az, hogy a lakás értéke nem befolyásol a kiadásban, meg hogy a gépkocsi mennyit megy egy évben, az sem befolyásol, ezt így azért butaság, ne fogadd el, vagy egyik, vagy másik, vagy mind a kettő értelmes a modellben, tehát az alternatíva praktikusan ezt jelzi, ha egymásba vagyazott modellből a bővebbikre utal. Mit is akartam mondani? Ja igen, egy baráti tanácsot, hogy a ki négyzet, itt most, ha a 889-et odaadom dolgozatban, vagy számonkérdésre, vagy mifene, kihúzom alóla azt, hogy P egyenlő 0,000, és azt sem mondom meg, hogy a piros nyíl hová mutat le. Tehát nem tudja, hogy a kritikus érték jobb oldalára vagy bal oldalára esik, és a P értéket sem látja, akkor a következőre kell támaszkodnia, szinte kötelező tudnia, hogy a kinézett eloszlásnak a szabadsági foka az egyben a várható értéke. Itt most kettő. Tehát egybeesik a szabadsági foka várható értékkel. A kinézett eloszlásnak egy paramétere van, és azt úgy hívják, hogy jelölheti gammával, alfával, bétával, tök mindegy, de úgy hívják, hogy szabadsági fok, és ez a várható érték. Tehát most, hogyha statisztikus terminológiával akarom mondani, ennek az eloszlásnak kettő az átlaga. Hát ha az átlagos érték kettő, a várható érték kettő, akkor ez a 889, ez egy elképesztően magas számérték, szóba se jön, hogy nem szignifikáns. Mindazonáltal mi van mögötte? A nagyon magas mintaméret, tehát azért ez a 8314 x 0,107, ez sokat segített azon, hogy ez az érték szignifikáns legyen. Nem beszélve arról, hogy ha figyelembe venné azt, hogy emögött a 8314 háztartás típus mögött 3.700.000 háztartás áll, tehát teljes körű az adatfelvétel, akkor meg aztán még inkább ide lyukad a dolog. Hadd fűzzek hozzá most egy statisztika elméleti megjegyzés, ez most nem annyira közgazdasági kitekintés, hogy ezek a tesztek, ezek arra szolgálnak, hogy hát látom, hogy mennyi az értéke, hogy 889. Az, hogy szignifikáns vagy inszignifikáns, az csak azért merül fel, mert mintavétel eredménye a számítás. És mást kapnék akkor, hogyha más mintából számol. Ezért merül fel egyedül a teszteknél ez a szignifikáns vagy inszignifikáns. Nyilván, hogyha mindent megnézek, tehát teljes körű az adat, akkor ahogy emelkedik a mintaméret, egyre kevésbé van értelme a kérdésfeltevésnek, hogy szignifikáns. Hát annyi, tehát látjuk, hogy mennyi. Tehát ezért a teststatisztikák, gondoljanak bele, ahogy a bármelyiknek a konstrukciója, amit eddig megismerve készült, a minta méret emelésével egyszerre már minden elkezd szignifikánssá válni a modellben. Na hát ez most itt. Én azért azt mondanám, hogy fogadjuk el közgazdaságilag, szakmailag azt a hipotézist, hogy a lakás méret, hogy a lakás méretének egy ilyen sűrítmény, a proxy, hogy mennyit ér a lakás, meg hogy a gépkocsi hány ezer kilométert fut egy éven, az azért szerintem a háztartás évi összes kiadásának nyilván fontos alkotó eleme, de hát ezzel konform a teststatisztika, a Lagrange multiplikátor statisztikának a számítása is. Általánosságban, mert itt most két konkrét modell volt, úgyhogy két megszorítást tettünk a paraméterekre. Általánosságban ugyanezt csak zöldben látják, hogy a null hipotézis azt fogalmazza meg, hogy bonts két szetre a magyarázó változókat, és az utolsó szet legyen az, amelyeket nem fontosnak gondolok, tehát a második. Ezeket kezd el sorszámozni Q plusz 1, Q plusz 2, Q plusz M, tehát M, kis M darab, X-re van ez a kijelentésem, hogy nem kell a modellben, ez volt a mi példánkban. Kettő, ugye? És akkor a H0 azt mondja, hogy az őket szorzó béta koeficiensek, nincs rajta kalap, tehát az elméleti koeficiens, mert hipotézis csak arra vonatkozhat, ezek a paraméterek, béta paraméterek egyszerre mind zéró. Tehát általánosítja a formulát, így. Azután a teststatisztika általánosítása, azaz n-szer R négyzet, ugye, mert a konstrukció változatlan, n-szer, mint a méret szer a determinációs együttható, csak hogy a determinációs együttható számításának, hagyd mondjam, a lényegét, megint a feltételjel, hogy valamit regresszálunk valamin, ilyen egyszerű, az R négyzet, az másképp nem lehet, a feltételjel bal oldalán, hogy a H null érvényesítése melletti szűkített modell reziduma, lementett reziduma, le tudja menteni a gratulban, lementett, illeszti, lementi. És az lesz a következő futtatás dependent változója, ennyi egyszerű. A másik pedig a feltétele jobb oldalán, a H1-ben foglalt valamennyi X a magyarázó változók körének eleme. És akkor regresszáljuk le a gratulál, és kap egy R négyzetet, de nem kell ilyeneket számolgatni, mert a programok kiszolgálják, oda lesz írva, hogy N-szer R négyzet. Annyit hozzátennék a technikai részletekhez, hogy ökonometriai programcsomagokban, vagy akár tankönyvekben is a mintaméretet szokás mert hogy általában, mert az idősor nagyon fontos, time, T-betűvel jelölik, nagy T-betűvel a mintaméretet, tehát a Grethulben, ha azzal találkoznak, hogy T-szer R négyzet, nagy T-szer R négyzet, akkor ez értendő alatta az N-szer R négyzet, csak más jelölésrendszer használ a computer program. És akkor a milyen eloszlást követ, hullámjel, kinézett eloszlás M szabadsági fokkal, M megszorítások száma. Oké. H0 érvénye mellett, mint minden hipotézis vizsgálat, ezzel megismerkedtek, ha igaz H0, akkor ez a teststatisztika kinézett eloszlás. Egyébként nem. Ez a Waldféle F-statisztika és Lagrange multiplikátor kinézett statisztika két egymásba ágyazott modell szelektálására. Mint említettem, mind a kettőnek jelentősége lehet. Mondok még egy alkalmazási megkülönböztetést, hogy mikor szoktuk inkább az F-statisztikát, tehát a Wald elvet, és mikor inkább a kinézetet, tehát a Lagrange multiplikátor elvet használni. A Wald F alapvetően, a modell specifikáció két irányból indulhat el, ha belegondolnak az eddigi foglalkozásainkba. Az egyik irány a termelési modell volt, hogy 9 magyarázó változó mind bent a modellben, és nézzük meg, hogy hogyan tudjuk fokozatosan elhagyni, értelmesebbé, egyszerűbbé tenni, kevésbé komplikáltá. Tehát modell szűkítéssel juthatunk el valami optimálisnak gondolt modellhez. A modell szűkítésnek az eszköze a Wald-féle elv. Szemben a másik lehetséges modellépítési stratégiával, amikor azt mondom, hogy elkezdem szerintem a legfontosabbal, és utána egyesével fokozatosan bővítgetem a modellt, vagy egyesével, kettesével léptetgetek be változókat. Nézzék meg, ez pedig az volt a háztartás statisztikai adatállomány, amikor elkezdtük a jövedelem hatással, utána éreztük, hogy az úgy durva, bevontuk a taglétszámot azért, hogy tisztuljon a jövedelmi hatásnak, a torzítás mentesebb legyen a becslése, és elkezdtük bevonogatni még a harmadik modellben is a másik két magyarázó változót. Tehát itt meg építjük a modellt, és valahol megállunk. Ennek a szelekciónak pedig a preferált eszköztára a Lagrange multiplikátor teszt. Hogy ez miért van így, az messzebbre vezet, az elvezet a maximum likelihood becslésekre, fogunk vele foglalkozni majd valamelyik későbbi heteinkben, ott majd én erre visszautalok, hogy miért van ez így. Ha nem utalnék vissza, akkor emlékeztessenek rá, kérem önöket, a ígéret szép szó. Na, nálam a hetedik, ha az első egyes dia, interakció és kvadratikus hatás. Egy technikai elkezdtem, ha megnézték a honlapot, elkezdtem felrakni ilyen hármas emlékeztetőkbe szedve az anyagokat, hogy tudjanak mellé jegyzetelni, majd nézegessék meg, mert ha lesz időm, akkor a többit is felrakom úgy, hogy ki tudják egészíteni, kényelmesebb legyen, ne ilyen miniatűr, hogy nagyító kelljen az olvasásához. Interakció és kvadratikus hatás. Nincs ott a címben, de mondom, itt vezetjük be először a nem linearitás kérdését a ökonometriai modellbe, regressziós modellbe. Nem linearitás, emlegettük, hogy közgazdasági társadalmi jelenségekről botorság az feltételezni a túlnyomó többségükről, hogy lineárisan alakul. Én itt elhatárolok kétféle irányt. Mindegyikkel foglalkozni fogunk a jövő hetekben. Az egyik irány, amikor paramétereiben nem lineáris egy függvény, egy modell, hiszen nem lineáris a paramétereiben a modell. Ez az ág majd, ez a paramétereiben nem lineáris modell is ketté fog ágazni OLS-re, lineáris regresszióra, valamilyen transformációval visszavezethető, lineárisra hozható, és lineárisra nem hozható, iteratív algoritmust igénylő metódusra fog elágazni a paramétereiben nem lineáris. Tehát linearizálható, és nem linearizálható, iteratív megoldást igénylő. A másik nagy ág, az pedig a változóiban nem lineáris modell megkülönböztetése. Változóiban nem lineáris modell, valamennyiszer egy oszlop, meg valamennyiszer másik oszlop, magyarázó változó értsd alatta, meg, a valamennyiszer miatt lineáris, de ami az oszlopban van, az már valami nem lineáris hatást akar. Tehát változóiban nem lineáris modell alkalmazása. Erről szól, ezzel kezdjük, erről szól ez a meggondolás rendszer itt a 1-től 5 pontokban, és hát erre is azt kell mondanom, hogy nagyon-nagyon fontos terület, hát azért szerepel a mondani valónkban. A példálózás érdekében most három magyaráz, megmaradunk a háztartások évi összes kiadásának a modellezése mondani való körben, és a kiadást vizsgáljuk a három kiemelt magyarázó változó, mint látják. A jövedelem, a háztartás taglétszáma és a háztartás fő életkora függvényében. Tehát az a kor, ott hátul látják, jövedelem, tagszám és kor, az ott életkort jelent, és nem valami átlagos háztartáson belüli, hanem a háztartás fő életkoráról beszélünk. A modell tárgyalása során, hát ezt engedjék meg, hogy utaljak rá kiolvashatóság érdekében, hogy kiemeltem és aláhúztam azokat a betűket, amik a modellben majd a magyarázó változóimat mondjuk úgy, hogy beszédesebbé teszik, hogy egyáltalán mi a probléma. Igyekszem kerülni ezeket az y egyenlő x2, x3 meg ilyeneket. Szeretem kiírni, hogy mit és mind regresszálunk. Tehát a kiadás, jövedelem, taglétszám és a kor. És akkor gondolja el, tehát látja az egyes pont főhatásoknál. Főhatása jövedelem, a taglétszám és a kor, mert ők azok a okok, amik a kiadást, amikre visszavezetem a kiadást. Most gondolja el, hogyha itt ennél az első formulában megállnék a kiadásnál, hogy hát már a paramétereket is megnevezném, hogy béta jövedelem szer jövedelem, béta taglétszám szor taglétszám. A béta 1 az a k az egyediken, tehát hogy egy lineáris tagról van szó, azért jelzem béta 1-el, és lesz egy olyan, hogy béta 2 szor k négyzet, az meg a négyzetesnek az együtthatója, de meg van az eltérés változó, az e rezidum, az az error, most úgy jelölöm, és ha megállnék ott, hogy béta 1 szer k, és nem lenne k négyzet, akkor ez a három hatás, ez a main effect, ezek a fő hatások a modellben, azt mondaná az ember, hogy tekinted a 8314 háztartást, és ahogy a háztartás fő, lerendezném a háztartás fő életkora szerint, és nézegetném az egyre idősödő háztartásoknál, hogy mennyi a kiadása. Hát ha azt a K-nézetet onnan letörölné, akkor azzal a feltevéssel élne, hogy ahogy emelkedik az életkora a háztartás főnek, egyre magasabb az összes kiadás a háztartásban. Lehet, hogy így van, de lehet, hogy nincs így, nekem ez nem tetszik, tehát én abból indulok ki, hogy ez egy butaság. Én szerintem, ha már megkérdeznék intuitíve, hogy mit gondolok erről, én azt mondanám, hogy emelkedik egy darabig, és utána visszafordul, elkezd csökkenni. Tehát én sejtek benne egy ilyen parabola jellegű meggondolás, meggondolni valót, amit úgy hívnak, hogy kvadratikus hatás, és figyelem, ismérvem, egy van erre a jelenségre, a kor megmondja, hogy ő 41 éves, vagy 60, vagy 35. Tehát magyarázó változóm a felvétel során adott, és megneveztem a három ismérvet, ami a három fő hatás, ami alkotja a modellemet, tehát a jövedelem, tagszám és a kor, de képeztem egy negyedik magyarázó változót, az, hogyha 41 éves, akkor 41 a négyzeten. Azt biggyeztem oda a háztartás mellé. A 30 éves, ott meg 30 a négyzeten. Tehát pofon egyszerű, triviális a dolog, tényleg négyzetre kell emelni az adatokat, és a independent szedbe be kell húznia, és annak a beta 2 ször K négyzet, az a K négyzet, az látják, hogy változójában nem lineáris, mert négyzetes, de mikor már négyzetre emelte a kort, akkor lesz egy oszlopa, amire rászoroz a beta 2. Tehát paraméterében lineáris marad, használja rá az OLS-t. És az a beta 2 koeficiens, az majd, vagy egy paraméter, az egy becsült koeficiens értéket fog nyerni. Tehát nem kell újabb manifestáló változót keresgélni, fölmérnie, mintát vennie, rendelkezésre áll, csak a hatást kell beépítenie a modellbe. A paraméterek száma bővül egyel, és a modell várhatóan sokkal jobb illeszkedést fog mutatni, mert jobban hozzáilleszkedik a emelkedő és csökkenő kiadásokhoz, amikor parciálisan az életkor szerint nézi az adatokat. A gondolatmenet, ez volt a kor részéről fölmerülő bővítési lehetőség. A gondolatmenet hasonlóan folytatódik, második pont, ez egy hipotézis volt, hogy a kornak kvadratikus a hatása. Már látják az utolsó pontban, hogy ez korán sem biztos, hogy így van, hát tesztelni lehet. Tehát, hogyha az a beta 2 nem szignifikáns, akkor az arra fog utalni, mondjuk T-statisztikával, az arra fog utalni, hogy ez a kvadratikus elgondolásom nem állja meg a helyét. Ha szignifikáns, akkor meg megállja a helyét, és bent hagyom a modellben. A második hipotézisem az a jövedelemnek és a taglétszámnak a marginális érzékenységvizsgálatra alkalmas, tehát a marginális hatására vonatkozik. Tehát a kérdésfeltevés, hogyha a jövedelem egy egységet emelkedik, vagy magasabb egy másik háztartásnál, vagy egy fővel többen vannak a háztartásban, akkor ennek hatására hogy alakul az évi kiadás? Ha úgy gondolkodna, mint eddig, hogy csak a jövedelem és a taglétszám van a modellben a maga kis szorzójával, hát akkor a marginális hatásra azt mondaná, hogy a jövedelemé beta J, a másik J meg beta T. Vagyis, hogyha a jövedelem egy egységet emelkedik, 1000, 100 000 vagy 1 millió, vagy teljesen mindegy, a jövedelem egy egységet emelkedik, akkor azt mondja, hogy tök mindegy, hogy hányan vannak a háztartásban. Ugyanannyival lesz mindig több. Hát erre megint azt mondom, hogy valószínűleg nem tartható, nem védhető. Igaz, hogy majd a teszt mond valamit, de én azt gondolom, hogy szakmailag, vagy közgazdasági megfontolás alapján is az ember így gondolkodna inkább, hogy a jövedelem marginális hatása függ a taglétszámtól, tehát hogy két fős háztartásnál emelkedik egy egységet a jövedelem, vagy öt fős háztartásnál emelkedik egy egységet, vagy nagyon nem mindegy az évi kiadásra való hatásában. És ugyanúgy, hogyha egy fővel magasabb a háztartás, nem mindegy, hogy 1 millió vagy 10 millió. Tehát azt gondolom, hogy nem igényel különösebb teoretikus alátámasztás a gondolat, hogy kicsit színezzük a marginális hatást, tegyük függvényszerűvé, nem konstans. Az, hogy mitől függ, az már megint az én gondolatmenetem, szubjektív, függhetne mástól is. Én most javasoltam valamit itt a kettes pontban, hogy én szerintem a jövedelemnek a szorzója, az a marginális hatás, ami szorozza a jövedelmet, a jövedelem szorzója szerintem lineárisan függ a taglétszámtól. Tehát ott van, hogy beta jövedelem, meg a lambda t azért van külön jelölve, hogy a taglétszámnak a hatásának a lineáris szorzója. Tehát lambda t-szer taglétszám, és ez így lineárisan alakul a taglétszám függvényében, majd lesz valamennyi az a lambda, és a jövedelemnek mozog a hatása. Taglétszám függő. Ja igen, azt akartam mondani, ez azért szubjektív, mert hát én lineárisra vettem megint a kérdést. Tehetné oda, hogy valami más függvényt ír a zárójelbe, és akkor csak akkor azt az átrendezést meg kell csinálnia, amit én most itt viszonylag egyszerűbben meg tudtam tenni, mert hogy lineáris. Tehát élhetne más hipotézissel is a J jövedelem szorzójának a formulájára. Ezt akarom ilyen nehézkesen kinyögni. A másik pedig a taglétszámnak a hatása, hogyha egy fővel vannak többen a háztartásban, akkor az nem mindegy, hogy milyen jövedelmi szint mellett történik, és ezért függjön ez a szorzója a taglétszámnak, a beta taglétszám, meg lambda, most J, mert jövedelmet szoroz, lambda jövedelem szer jövedelem, tehát lambda J szer jövedelem. Ez tehát az én kis hipotézisem a marginális hatások nem konstans alakulására. Látnivaló, hogy nyilván el kell végezni a zárójel felbontását, rá kell szoroznia a zárójelre jövedelemmel, a második esetben pedig a taglétszámmal, és akkor láthatóvá válik, hogy megjelenik a béta jövedelemszer jövedelem, a fő hatás, a másik zárójelnél megjelenik a béta taglétszámszor T taglétszám, a másik fő hatás, mint eddig is volt a modellben, csak utána jön a, hívjuk úgy, hogy keresztszorzat, szokás így hívni, hogy keresztszorzat, vagy interakció, ez a taglétszám szor jövedelem. Taglétszám szor jövedelem adat, az adatállomány oszlopban. Tehát, hogyha emlékezünk vissza, hogy a jövedelem 1000 forintban volt mérve, mit tudom én, 3 milliós háztartás, akkor az 3000, voltak ketten, két fős a háztartás, akkor az 2x3000 jelenik meg egy oszlop, egy újabb oszlopban a adatállományban. Fogja magát, megnézi, hogy hány fős a háztartás, megnézi, hogy mennyi a jövedelem, és összeszorozza és mellé írja, kap egy újabb adatot. És megteszi mind a 8314 háztartás esetén. Tehát két oszlop összeszorzásával nyer egy újabbat. És az is bekerülhet a modellbe, de úgy, hogy a szorzója lineáris, mert rá fog szorozni egy koeficiens, tehát tudja használni az OLS-t, csak ezt a szorzatot be kell húznia a modellbe. De hát, hogyha összeszorozta ezt a T-t a J-vel, akkor kap egy oszlopot, és nem kaphat kétféle T-szer J oszlopot, egy T-szer J oszlopa lesz. Tehát a modellben ez csak egyetlen paramétert nyerhet a paraméter becslés során. Ezért közös az a paraméter látnivaló, látják, az a, amit én a fölvezetés érdekében megkülönböztettem, hogy lambda T vagy lambda J, az egy közös lambda szorzó, el is hagyhatnánk az indexelését, lehetne egy lambda, de én odaírtam azért a változóiban nem lineáris modell, azt is mondhatnám, hogy a becsülendő modell formulája, látják, kiadás egyenlő tengelymetszet alfa, meg béta észer jövedelem főhatás, meg béta taglétszám szor taglétszám főhatás. És akkor itt van ez a lambda szor t-szer j, azért írtam oda mégiscsak azt a jt indexet zárójelben, az közli, hogy az a közös paraméter, de interakciót, ez az interakció, egymást kölcsönösen erősítő vagy gyengítő, beléptethetne mást is. Hát interakcióban léptethetné, mit tudom én, a jövedelmet a korral. Miért ne? Sőt, az is egy értelmes dolog. Csak duzzadna új a modell, paraméterek növekednének, hogy már nem férne itt el nekem, ezért én úgy azt választottam, hogy csak ezt a párat mutatom be, de ezért ott az a lambda megjelölésre került, hogy éppen a T-szer J szorzat interakcióhoz rendelt koeficiens. És akkor a többivel nincsen dolgom, mert azt már megbeszéltük, hogy a kor meg szerintem kvadratikus, és akkor béta egyszer a lineáris tagja a parabolának, és akkor utána béta kettőször k négyzet a kvadratikus tagja a parabolának, plusz a rezidum. Hozzátenném, hogy a kvadratikus hatás az a kornak az önmagával vett interakciója. Ez olyan, mint hogy a variancia önmagával vett kovariancia. Ez az önmagával vett interakció, az a kvadratikus hatás. Úgy dolgozott a dia, hogy a interakciónál abból indultam ki, hogy szerintem a marginális hatás egy ilyen lineáris forma, azért most a kvadratikus hatásnál ugyanezt a linearizált formát elő kell állítani, most le kell vezetni, mert nem abból indultam ki, hanem a kvadratikus forma megfogalmazásából. Kérdésfeltevés, na és akkor mi a marginális hatása a kiadásra a kornak? Marginális hatás, tehát ha a kor egy egységgel emelkedik, akkor ez mennyivel mozdítja meg a kiadást, és akkor a kvadratikus hatás le kell, tehát a kor szerint deriválnia kell, mert a marginális hatás az a változó szerinti derivált, most le kell deriválnia, hogy megkapja ezt azt a függvényt, ami a marginális hatást előállítja. Hát ez is egy lineáris dolog lesz, mert nézze meg, beta egyszer k, meg beta kettőször k nézetet deriválnia kell, és akkor kapja a beta 1, meg kétszer beta kettőször kor. Tehát az, hogy egy évvel idősebb a háztartásfő, nem mindegy, hogy hány éves háztartásfőről lesz egy évvel idősebb a ház. 20-ról 21, vagy 60-ról 61. Még az iránya is más lesz a hatásnak, mert közben lesz majd egy maximum pont. Maximum pont? Reméljük, hogy emelkedik a kiadás, és utána visszafordul, nem csökken, és utána újra emelkedik. Ha ez az egész úgy butaság, ahogy van, tehát dől a interakció, és borul a kvadratikus hatás, ezt úgy dönti el, statisztikai tesztre támaszkodva, hogy megfogalmazza, hogy hogy lesz ebből az interakciós modellből csak főhatás modell. Hát látja, hogy ha a lambda és a beta 2, tehát az interakció paraméter és a kvadratikus tag paramétere egyszerre zéró, akkor azt kiveszi a modellből, és kap egy beágyazott modellt, ami csak a főhatásokat tartalmazza, tehát tudja tesztelni, hogy ezek az interakciók megőrzendők-e a modellben, vagy elhagyhatók, mert azért, ha nincs interakció, akkor kihagyjuk, mert duzzasztja a modell komplexitását, nagy mértékben növeli, az értelmezhetőségét pedig rontja. Az interakció a későbbiekben, a következő fejezetnél, előadásnál, anélkül nem fogja tudni a következő témát követni. Nagyon fontos. A modell számítások erre vonatkozóan. Tagszám szorozva a jövedelemmel az interakcióval való bővítéstre utal, és az életkor a négyzeten, az pedig a kor kvadratikus hatásával való bővítésre utal. Éves kiadás y, dependent, a becsült koefficiensek, intercept, jövedelemfőhatás, tagszám, háztartás fő életkora, fő hatások eddig. A 0,7 megfelelő lineáris regressziós koeficiensek becsült értékei a COEF oszlopban a 0,723, a 79,6 és a 15,9. Ezek tehát a fő hatás regressziós koeficiensek. Utána összeszorozván a tagszámot a jövedelemmel, behúzva a modellbe, kapott egy lineáris regressziós koeficiens tűvés, tehát lineáris a modell, kapott egy mínusz 0,038-as, tehát az interakciót úgy fogjuk jelölni a későbbiekben, bárhol is, hogy egy ilyen szorzásjelet teszünk a két változó közé, amivel arra utalunk, hogy számszakilag is úgy kerül meghatározás, hogy összeszorozza az egymás melletti két adatot egy háztartásnál, de a jelzés is, hogy az újabb változó az a két változónak a kölcsönhatása. Tehát a tagszám szor jövedelem, ez egyben egy jelölésrendszerbeni megfelelője arra, hogy arra hivatkozzam, hogy ez most itt egy interakció. Az a mínusz 0,038-as paraméter, és utána a háztartás főt pedig fogtam, és négyzetre emeltem már az életkorát, és akkor ez is egy újabb magyarázó változó, egy oszlop a modellben, ez is kap egy lineáris regressziós koeficiát, az egész OLS paraméterbecslés, amit látnak, és a mínusz 0,185 negatív paramétert kapott a parabola kvadratikus tagjára. Negatív a paraméter, ami mit jelent, ha a négyzetes tag együtthatója egy parabolában negatív, akkor annak a parabolának maximum pontja van. És ezt reméltük. Hát nagyon nem örültem volna, hogyha kijön valami plusz paraméter, de hát nem is vártuk, nem is jött ki, nyilván, mert a jelenség nem olyan. Tehát vártuk is az előjelet, hogy negatív paraméter fog nyerni a kvadratikus hatás. Nyilván sokkal, de sokkal pontosabb becslésre ad lehetőséget, hogyha ezzel a mínusz 0,185-tel még a 40 éves a négyzetent is megszorzom. Jóval kisebbek lesznek a rezidumok. Gondoljon bele, hát könnyű rajzolni olyan ábrát, hogy az egyenessel hülyeséget becsül, a parabólával meg nagyon pontosat. Na hát erről van szó egész egyszerűen, a függvény típust lehet változtatni úgy, hogy magát a változót veszem nem lineárisra. Az R nézet az 0,564 lett, és de ennek most nincs is jelentősége. Elemezze a marginális hatásokat, mondja a feladat, és ehhez látják a két blokkot. Az első szegmens, a baloldali szegmens, az a plusz, úgy kell kiolvasni, amiket ide fölvezettem, hogy plusz egy fő létszámnak, taglétszámnak a minden egyéb változatlansága mellett a hatás, ezt értsük oda, a hatása az évi összes kiadásra, az most a következő módon dől el, vissza kell térnie az előző dia gondolatmenetéhez, hogy a marginális hatás az a taglétszám szorzója. Tehát azt kell megkeresnie, úgy is mondhatnám majd a feladatot, hogy elemezze a paramétereket. De nehogy nekem elkezdje elemezze a taglétszám paraméterét, de hát nehogy elkezdje elemezni a taglétszámnak a 79,6-es értékét, az most nem mond semmit. Azért, mert van egy interakció a modellben, egy másik termben is ott van a taglétszám. A taglétszám szor jövedelemben is benne van. Onnan is jön egy mozdító hatása a dolognak. Tehát a kulcs fogja a tagszámot, és ahol megtalálja, mert a tagszám, figyelem, a tagszámot lehetőség lenne a modellben, hogy ne csak a jövedelemmel szorozzam össze, hanem képezzek olyat, hogy tagszámszor életkor, vagy valami ilyesmi. Megkeresi, hogy hol szerepel a tagszám, hány ilyen izében, ilyen oszlopban, és mindegyikből kiemeli. Ott van, hogy 79,6-szor tagszám, így néz ki a regressziós modell, ha összeolvassa, plusz, hát mínusz előjellel, jön ez a mínusz 0,038-szor tagszámszor jövedelem. Innen kiemeli a tagszámot, mert kíváncsi a zárójelben levő szorzójára, azt kapja, hogy 79,678 mínusz 0,038-szor éves jövedelem. Mitől függ tehát a taglétszámnak a hatása? A jövedelem szintjétől, e lineáris modell szerint, ahol negatív ez a paraméter, mínusz 0,0, ez egy csökkenő egyenes jövedelemmel, ha belegondolunk. Praktikusan. Hogy lehet, mi szükséges ahhoz, hogy arra a kérdésre választ adjon, hogy egy főnek mennyi a hatása, ha interakción a modellben? Meg kell mondanom, és ha nem mondom meg, nem tudja megválaszolni, meg kell mondanom, hogy milyen jövedelmi szint mellett. Mi analóg ezzel az elmúlt anyagunk, anyagainkkal kapcsolatban? A termelési modellnél, emlékezzenek rá vissza, meg a lakásár modellnél is előjött, hogy a marginális hatás az a lineáris regresszióban konstans, mert hogy a koeficiens, de a rugalmasság az x függő. Magyarázó változó adott pontjai mellett attól függ, meg kell mondanom a x értékét, hogy a rugalmasságot szám. Itt most meg kell mondania a taglétszám marginális hatásához a jövedelemnek a hatását, mert nem konstans. Azért nem konstans, mert úgy csináltam a modellt. Olyan változókat húzgáltam be. Szándékosan olyanra építettem. A kérdésfeltevés, egy egység jövedelem, pótlólag többlet, plusz 1000 forint jövedelemnek, annyi abban került mérésre, mennyi a hatása. Itt meg fogja magát, és kiemeli a jövedelmet mindenhonnan, de figyelj, itt most kettő helyen szerepel, de szerepelhetne több helyen is. Mondom, elhatározás kérdése, hogy miket szoroz össze a modellben, és miket becsül. Ahol szerepel jövedelem, kiemeli, és megnézi, hogy mennyi a szorzója. Itt most a jövedelmet, hogyha kiemeli, akkor a modell úgy néz neki, hogy 0,723-szor jövedelem, mínusz 0,038-szor tagszámszor jövedelem. Ott is ott a jövedelem. Most kiemeli a jövedelmet, és most azt kapja, hogy 0,723 mínusz ugyanaz az interakció paraméter, az a negatív, az a mínusz 0,038-szor taglétszám. Tehát, hogyha meg kell mondania, értelmeznie kell, hogy 1000 forint jövedelemnek mennyi a kiadása forintban, az éves kiadása, mi a hatása, akkor azt kell mondani, hogy na hát akkor mondd meg, hogy hány fő mellett gondolod a dolgot. És akkor majd válaszol, hogy beljetesítem a létszámot oda, mínusz 0,038-ba, és kiszámolom, és megmondom. De addig nem tudom megválaszolni. Életkor, az a jobb szegmens, jobb kézre eső oldal, plusz egy évnek mennyi a marginális hatása, és mint említettük, hát itt van, értelmezze a kor paraméterét. Itt megint látja, hogy nem lineáris, hanem van egy kvadratikus hatás, tehát leszűri, hogy itt most a parabólát kell, a marginális hatásról van szó, tehát nem egy konkrét paraméter kell értelmeznie, hanem magát a jelenséget, hogy mi a marginális hatás. Na, tehát deriválnia kell, és akkor a lineáris tag, ugye a taglétszámnál, vagy a háztartás fő koránál az a 15.981, és akkor a kvadratikus a kor négyzet az pedig az a mínusz 0,185-ös negatív paraméter, amit már citáltunk egyszer, lederiválja, és azt kapja a deriváltra, hogy 15,9 mínusz 2-szer 0,185-ször életkor. Tehát megmondom, hogy mennyi a kiadásra hatása plusz egy évnél a háztartás fő esetében, de mondd meg, hogy hány éves korról indulva. Mert az szerint változik. Ha be kell helyettesíteni ilyen mondjuk a korba, hogy 2-szer 0,185-ször 30, ha 30 éves a háztartásról. Hát ennyi. Viszont az a kérdés feltevés is megfogalmazható, tehát a kérdés is megfogalmazható, hogy max kiadás sugallja a kérdés feltevést, hogy hány, ha jó, nézgetem a háztartásokat emelkedő életkor szerint, és látom, hogy a kiadások emelkednek, aztán csökkennek, ez becsülte nekem a regressziós modell. Cirka milyen életkor mellett éri el a maximális kiadást, tehát milyen életkorú háztartás fő ad ki éves szinten a legtöbbet, várhatóan átlagosan, és akkor fogja ezt a deriváltat, egyenlővé teszi zéróval, tehát mondom 15,9 mínusz 2-szer 0,185-ször kor egyenlő nulla, mint az közismer, és megoldja korra. Kifejezi azt a kort, ami mellett zéró, az első derivált, és azt kapja kerekítési pontatlanságoktól eltekintve, tehát a közelítőjel, hogy 43,2 év az körülbelül átlagosan, ami mellett ez úgy bekövetkezik, ez a maximális kiadás. Hát nagyon sok háztartásról volt szó. Mint említettem, a magas mintaméret abba az irányba hat, hogy egyszerre minden hajlamos, minden paraméter hajlamos szignifikánssá válni, szignifikánsként megmutatkozni. Hát, ha megnézik, most fölmerül a kérdés, hogy nézzük meg statisztikai teszttel, hogy az interakció vagy a kvadratikus hatás szignifikáns-e ebben a modellben. Ezért a tekintete a P-oszlopot keresi, és azt látja, hogy a P-oszlopban, még egyszer mondom, a nagyon magas mintaméret miatt, most praktikusan minden P-value 3/10 jegyre kerekítve 0. Tehát itt föl se merül, hogy ebben a modellben bármelyik változót kihagyjam a modellből. Itt leginkább csak bővíteni lehetne értelmesen magyarázó változók körét, akár azon interakciókkal is, amelyek nem szerepelnek a modellben. Interakció úgy is szerepelhetne a modellben, hogy mind a három fő hatást összeszorozza: taglétszám szor jövedelem szer életkor. Az is egy értelmes megközelítés. Miért ne? Hát itt az egyszerűség kedvéért ezek szerepeltek. Ha minden változót standardizál a modellben, akkor látja, hogy a háztartás, ha minden változót standardizál a modellben, és OLS módon becsli a standardizált változókra a paramétereket, akkor mit kap, mint azt már megismertük? Kapja standardizált koeficienseket, amiket én a teljesség kedvéért föltüntettem az utolsó oszlopban, ST koeficiens címszó alatt. Intercept 0, az mindig 0, mert 0 átlagú a standardizált változó. Emlékezzenek rá vissza, hogy a változók relatív jelentőségét nagyságrendileg közlik egymáshoz viszonyítva mindenféle teszt igénye nélkül. És látják, hogy 0,841 a jövedelem hatás standardizált koeficiense, a tagszámé csak 0,12, a háztartás főkora lineárisan az 0,25, a tagszámszor jövedelem, mint tudjuk, negatív, és a háztartás fő négyzetesen az is negatív, de standardizált formában látják, hogy a mínusz 0,325 még a jövedelem után abszolút értékben a legfontosabb változó a kvadratikus hatás, bár a P-értékekből nem derül ki, mert de a T-statisztikáknál azért ez a hatás úgy viszonylag nyomon követhető. Júi. Megpróbálom kiolvasni a fejezetünk következő albekezdésének a címét. A heteroszkedaszticitás jelenségének, vagy jelen nemségének, tehát jelen nem jelen létének a vizsgálatáról lesz szó. Heteroszkedaszticitás, hogy az ellentetje majd homoszkedaszticitás a statisztikai szóhasználatban. Amit mondani szeretnék, most élesen megmaradok a 8314 háztartás mintaméret mellett, mert hogy ez a pontdiagram látszik az ábrán. Engedjék meg, hogy ez egy olyan módszertani részletek jönnek, ami elég egy picit talán elvontnak érzem, ezért, ha most nekilátok a formuláknak, meg a terminológiának, ez egy kicsit szárazra sikeredne. Ezért úgy bemutatgatom a körülményeket, jó a részleteket, hogy mit látnak, meg mi a gondolatisága ennek a problémakörnek, és már utána rátérek arra, hogy az egészről miért beszélünk, és hogy mi lesz vele a dolgunk. Na tehát előbb a probléma, az ábra, a változók, ról néhány szót. 8314 háztartást ábrázoltam a kék pontdiagrammal. Az egyszerűség kedvéért, tehát mondjuk úgy, hogy az ábrázolhatóság kedvéért a háztartás csak az éves jövedelme, nincs más magyarázó változó, a háztartás éves jövedelme 1000 forintban megy a vízszintes tengelyem. És amire föl kell figyelnie, hogy ezért hangsúlyoztam a fejezet elején, hogy az eddigi mondani valónk az a háztartás évi összes kiadása, minden, amire kiad, évi összes kiadása volt a regressz állandó változónk. Itt most a nagyon nagy különbség, ami a, egy adott probléma vizsgálatát, ezt a heteroszkelet szükségessé teszi, az, az az éves élelmiszer kiadás. Tehát most leszűkítettem a kiadásnak egy ilyen alcsoportjára, az élelmiszereket történő kiadásra, és elkezdtem ábrázolni a pontokat jövedelem függvényében. Látható, hogy az éves jövedelem emelkedésével a piros egyenes az a pontdiagramhoz illesztett OL-es egyenes, amiről emelkedik, pozitív a meredeksége, nyilván vártuk ezt a konklúziót, de amit aláhúznék a későbbi módszertani meghivatkozhatóság érdekében, hogy a piros egyenes, tehát az OL-es, a regresszió, a kétváltozós regresszió, az a feltételes, várható kiadás, az eredményváltozó, feltételes, várható értékének a közelítését szolgálja mindenkor, most is ez a piros OL-es egyene. Most az élelmiszer kiadás játssza az eredményváltozó szerepét, és a feltételes várható értéket úgy értem, a feltétel szó miatt adott jövedelmi szint feltétele mellett. Adott jövedelmi szint ismeretében. Itt a 1000 forintban mért jövedelmek, látják, hogy 0, 1000, 2000, 3000 is mennek, extrém értékek irányába a jövedelmek. A piros egyenes tehát rögzítve mondjuk a 3000-es jövedelmi szintet függőlegesen kimetsz egy ilyen kiadás csokrot, vagy egy ilyen aleloszlást, ilyen feltételes eloszlást, és azon belül, amely pontok abban a vízszintes függőleges metszetben szerepelnének, ott van egy range fölötte, az a szóródás terjedelme, és annak a várható értékét hivatott becsülni. Amit lát most az ábrán, hogy a kék pontok vagy fölötte vannak nyilván, vagy alatta, ezek a rezidumok, pozitív rezidumok, az U-val jelölt eltérésváltozó értékekre hivatkozom ott, tehát a várható érték fölött, vagy alatt vannak ezek a pontok, pozitív vagy negatív rezidumok, az eltérésük, hogy plusz ennyi, vagy mínusz annyi, az most nekem a feltételes várható értéktől való eltérést fogja számszerűsíteni. Feltételes várható értéktől való eltérés. A feltételes várható értéktől való eltérés, az pedig milyen fogalomhoz vezet el, ha átlagosan használja, az a varianciához, vagy a szóráshoz. Tehát a feltételes várható, a várható értéktől való eltérések várható értéke, vagy átlaga, az a szórás. Most feltételesen gondolkodom, rögzített jövedelmi szint ismeretében mellett. A probléma most ezt a néhány fölvezető részletkérdést így egy kalap alá véve, a probléma a zölddel jelzett irányok a probléma. Látják, két zöld nyíl a piros mellett jelzi azt az irányt, ahogy a pontdiagram elkezd tágulni. Tehát a várható értéktől, pirostól való eltéréseknek az ingadozása egyre, nézzék a címet, pénzügytanban jelentkezik ez a fogalom egyébként, volatilis, egyre nagyobb részvényeknek a hozamára szokták mondani, hogy volatilis, egyre nagyobb mértékben ingadozik, nem egy sávon belül marad, hanem ha egy sávon belül maradna végig, akkor nem lenne volatilis. Na az, hogy kitágul ez az ingadozás, egyre volatilisebb, ez jelenti azt, hogy nem konstans a variancia, kihasítva egy jövedelmi szintet függőlegesen. Hát nem konstans, mert tágul. Ha a két zöld egyenes párhuzamosan mennek közelítőleg ezzel a piros OLS egyenessel, akkor akárhol hasogathatnék, akárhol hasogathatnék függőlegesen, a terjedelem az a két zöld között azonos lenne, akkor nem lenne volatil. Na hát akkor lenne konstans a feltételes szórás, és akkor nem kéne megnéznem, hogy 2000-nél, 3000-nél, vagy 4000-nél mennyi a szórás. Tehát megjelent egy elhatárolás, hogy konstans feltételes szórás, vagy változékony feltételes szórás a jövedelmi szint függvényében. A konstans lenne, figyelem, ember látja, hogy nem az, sőt a nagyobb probléma, nem is várnánk, hogy az legyen, ugye, ennél a problémánál. Nem kéne grafikusan ábrázolnom, én előre megmondanám, hogyha a jövedelem függvényében ábrázolod a kiadási adatok, élelmiszer kiadási adatokat, akkor nem lesz konstans. Na hát, lépjünk tovább, megint egy fogalom, tehát ha konstans lenne, a két zöld párhuzamosan menne, az lenne a homoszkedasztikus élelmiszer kiadás esete. A lineáris regresszió egyik alkalmazási előfeltétele, majd mindjárt mondom. Ha az eset olyan, mint most, az ábrán, hogy X függvényében valamilyen módon tendencia van benne, most például egy ilyen a jövedelmi szint függvényében egyre táguló terjedelmeket láthatnak az élelmiszer kiadásban, az a heteroszkedasztikus változékony. A heteroszkedaszticitás nem feltétlenül ilyen tágulást jelent, jelenthetne szűkülést is. Sőt, jelenthetne egyféle fölfelé kitágul, utána szűkül parabola mentén. Tök mindegy, hogy hogyan, csak nem konstans a piros környékén a szórás. Két aláhúzandó van itt. Most egy jelenséget fölvezettünk verbálisan. Két dolog van. Figyelem, először is, nem az én hibám, hogy ez így alakul, ha ábrázolom. Nem tehetek róla, az élelmiszer kiadás így alakul. A második pedig, a lineáris regressziós modell standard hibájának a képletének a kiszámításakor egészen praktikusan, amikor kiszámítja a standard hibáját a koeficiensnek, fogja magát az elmélet, és arra támaszkodik, hogy párhuzamosan megy a két zöld. De hát ember látja, hogy nem párhuzamosan megy, tehát a praktikus probléma, ha ilyen az ábra, vagy valami ehhez hasonló, tehát nem konstans, azok a standard hiba képletek, amiket használ, a standard hiba képlet, az incorrect. Nem jó standard hibát számít, nem jó t-statisztikát, és incorrect p-vel jut, és közben elkezd kidobogatni, meg behúzogatni a modellbe. Pusztán azért, mert nem teljesül a standard hiba képletben szereplő, egy majd mindjárt mutatjuk, formulának az alkalmazhatósága, ami erre alapulna. De na most mégis térjünk már vissza ehhez a problémához, hogy velejárója ennek az élelmiszer kiadásnak. Az éves kiadásra már nem mondanám, hogy velejárója, de az élelmiszer kiadásra igen. Na miért? Nézzék meg az alját a jövedelmi eloszlásnak. Tehát ott az alsó decilis, vagy hogy mondja. Hát fogja magát az alsó 10%-nál a háztartások, neki alacsony a jövedelme, hát most nem akarok tényleg furcsán hangzik kicsit, na mindegy, alacsony a jövedelme, szegény mit tegyen? Elkezdi élelmiszerre fordítani. Mi történik azon a szegmensen? Milyen lesz a szóródása az élelmiszer kiadásnak? Ez szűk sávban fog mozogni. Hát nincs döntési szabadsága. El kell költenie élelmiszer. Emelkedik a jövedelmi szint, mi történik? Megjelennek a fogyasztói szokások, fogja magát, többet ad ki, ez kevesebbet ad ki, keveset eszik, mit tudom én, mit csinál, nem utazik, másképp csinálja, és itt. Megjelenik egyre nagyobb kiadás, meg kisebb is. És a jövedelmi szint megint emelkedik, ez az egész elkezd durvulni. Tehát kitágul, és egyre nagyobb terjedelmet lehetőséget kap a háztartás, hogy azt csináljon, amit akarjon. Amit akar. Meg is jelenik az ábrán. Tehát az, hogy én a jövedelemmel magyarázzam az élelmiszer kiadást, az nem valami ördögtől való gondolat, én szerintem ez egy védhető faktor, de hát gondot okoz majd a modellben, mert a standard hiba képlet nem lesz jó. Azért, mert a standard hiba képlet majd a számításnál arra fog utal, arra fog támaszkodni, hogy párhuzamosan alakul. De hát, még egyszer mondom, ábrázolnom sem kéne, úgy megmondanám, úgy is meg tudom mondani, ez maga a jelenségre nem hiszem el. Na, hát akkor fölvezettem két dolgot. Az egyik az, hogy a modell velejárója, és milyen gondot okoz, paraméterbecslési gondot okoz, tehát numerikus problémát okoz a modellben, ha jelen van ez a hatás, ez a volatilis ingadozása az eredményváltozónak magyarázó változók függvényében, akkor újra kell számolni a modellt. Csak azért mondom ezt, mert emlékeztetek rá, hogy modell specifikációs problémák a fejezetünk címe. Ez egy modell specifikációs kérdés, és hagyd tegyem hozzá, hogy miután megjelenik a regressziós modell alkalmazási feltételeinek a vizsgálata, még egy újabb gondolat, úgy is hívjuk ezt a vizsgálódási környezetet, hogy modell diagnosztika. A modell eleget tesz-e az alkalmazási előfeltevéseknek, vagy nem? Ha nem, el fognak mozdulni a végeredmények. Más koeficiens fog nyerni, mással fog előre becsülni, vagy elemezni. Ez a probléma. Zárójelben hozzátenném, hogy volt már nekünk olyan modellünk, amelyikben egy viszonylag károsnak gondolt jelenség nem a modellező specifikációs hibája volt, hanem a modell velejárója, ez pedig a termelési modellünk volt, ahol az élő munkát bevonja, vagy élő a munkafelhasználást, marxi fogalom, a munkafelhasználást és a tőkefelhasználást bevonja, hát persze, hogy bevonja, mi mást vonna be egy termelési ezt is. Hát de ezek kapcsolatban vannak egymással a munka meg a tőkefelhasználás, tehát óhatatlanul megjelenik a multikollinaritás kérdése, nem azért, mert hibásan fogalmazta meg a modell. Kezelni kell tudni. Ez ugyanaz. Ez a heteroszkedasztizitás, vagy adott jövedelem mellett az élelmiszer kiadás változékony ingadozása ugyanúgy velejárója a modellnek, nem az én rossz elgondolásom. Tehát kezelni kell tudni. Figyelem, kezelni kell tudni, vagyis két dolog kell rá. Tesztelni kell, hogy jelen van-e, statisztikai tesztet kell megfogalmaznom, hogy H0, homoszkedasztikus, tehát konstans a szórás, H1, heteroszkedasztikus, változékony a szórás, és majd döntök, hogy melyik. Ha a homoszkedasztikus dolgot fogadom el, akkor megnyugodtam, kész a modellem, az OLS minden porcikájában jó. Ha viszont H1-et fogadja el, hogy heteroszkedasztikus az élelmiszer kiadási ingadozása, akkor azt mondja, hogy macera jön, újra kell az egészet csinálni. Ide jutottunk el. Tesztelni kell, és erre meg kell mondani, hogy hogy számoljam újra a modellt. Tehát kezelni. Jelenség. Hát ez a hátra lévő dolgunk. Az előző dia a megszokott terminológiát használta címként a heteroszkedasztizitás esetét. Én most itt a homoszkedasztizitásra váltok át. Annak a feltételeivel foglalkozom, és engedjék meg nekem, hogy a hátra lévő 10 percet meg egy részét elköltsem arra, hogy formalizálom, amit eddig mint egy összefoglalom. Megéri, mert egy picit elvont kérdéskörről van szó. Tehát a homoszkedasztizitás azért van a címben, hogy ordítson, hogy ez lesz a null hipotézis. Említettem annak idején, hogy nagyon tudnia kell a p-value-k közlésénél, hogy mi a null és mi az alternatív hipotézisben foglalt állítás, hogy majd a teststatisztika alapján mit fogad el. Hát itt a H0, előbb említettem, a címben szereplő homoszkedasztikus élelmiszer kiadás esete. Látják, a jelölésrendszerem a későbbiekben úgy olvasandó ki, hogy Y, élelmiszer kiadás, feltéve kihasítok egy függőleges szegmest, feltéve XI jövedelmi szint mellett. A variancia állandó. Ennyi. Szerintem pofon egyszerű és triviális, csak a körbejárása időigényes, és a megfogalmazása formalizáltan a nullhipotézisnek. Nézzék, ez a lényeg, H0, és a szigma négyzet, az minden egyes ilyen X feltétel I-edik jövedelmi szint mellett definiálható egy szigma 1 négyzet, szigma 2 négyzet, szigma 8314-dik négyzet, és azt mondja, hogy teljesen mindegy, hogy hol hasogatsz, egyforma. A két zöld párhuzamosan megy a piros mellett, egyformának sejtjük, látszódik. Ezt mondja a közös szigma négyzet, mert nem tesz oda I indexet, azt mondja, hogy szigma négyzet mindenhol az a egyetlen szám a szigma négyzet. A probléma, tudják mi lesz? A standard hiba képletben ez van. Ez a szigma négyzet. Hát ha ez nem így van, akkor az egész képlet nem jó. Na most erről szól a probléma, hogy most nekünk át kell számolni a koeficienseket majd, illetve majd a programban oda kell kattintani, ami átszámolja. A H1, ez nagyon fontos most, a H1 azt mondja, hogy nem állandó, ez a H1-ben a heteroszkedaszitás van, nem állandó ez a variancia, hanem aláhúzandó, F függvény, valamilyen függvénye a modellbe bevont magyarázó változóknak. Például a jövedelem tekintetében logikusan alakul, ábrázolás nélkül is el tudom képzelni. De figyelem, X2 jövedelem, X3, én például a háztartás fő életkorát is ilyennek képzelem, aminek tekintetében, hogyha ábrázolom a pontdiagramot egy ilyen síkban, tehát csak a kor tekintetében, ott is az lenne, hogy alacsonyabb életkor mellett kisebbek, kapcsolódik a jövedelemhez a háztartás fő életkora, összefüggésben vannak, kisebb lenne, és utána egyre nagyobb mértékben szóródna, és ahogy idősödő háztartások felé haladunk, ott meg megint összeszűkülne. Tehát ez a jelenség a modellben szereplő bármely magyarázó változóval összefüggésbe hozható adott esetben, ezért én ott felsorolom X2, X3, XK. És itt kiemelek néhány olyan okot, amik ide vezethetnek, hogy ez a modell nem homoszkedasztikus, hanem heteroszkedasztikus, de most már eltérve a háztartási kiadásoktól, ilyen általánosabb jellegű nem teljesülési listát írtam, kapcsolódva az irodalomhoz. Az első, ez a növekvő jövedelem emeli a döntési szabadsági fokot, ez az, hogy a jelenség természetes velejárója. Megfogalmazható logikusan, közgazdaságilag, hogy miért nyílik, vagy csukódik a variancia. Utána a második dolog arra utal, ezt majd mindenki hazamegy és átgondolja magának, erre nem akarok sok időt tölteni, hiba csökkenés a tanulással, tehát az OLS egyeneshez képest U elkövetett hibák, azok szűkülhetnek is minden további nélkül. Például akkor, hogyha valamilyen folyamatot tanul valaki, és minél több időt követel a tanulásra, utána a hibák aránya vagy száma egyre kisebb lesz, tehát összeszűkül ez a befelé. A harmadik fontos ok, extrém vagy outlier megfigyelések okozhatják ezt, ha sok van a modellben, vagy nem a modellben, nem az adatállományban, tehát a kiugró adatok, látták, hogy voltak bődületes magas jövedelmek és kiadások, tehát az outlierek, téves függvénytípus vagy rossz magyarázó változókör specifikáció, vagy van még egy érdekes, az a hatodik pont, hogyha a magyarázó változó eloszlása nem szimmetrikus, hanem egy ilyen ferde gyakorisági eloszlásra utal, akkor ez is jelentheti, ez is okozhatja ennek a heteroszkedasztitásnak a jelenlétét. A hetedik, az pedig, erre most nem térnék ki, mert a módszertani részletek több időt igényelnek, mint ami most hátra van. Ugye ez a negyed óra már nem elég semmire, majd a gyakorlaton kitérnek rá. Viszont a címre igen, hogy a heteroszkedasztizitás jelenségét mesterségesen is be lehet vinni egy regressziós modellbe, a következő módon, módszertani részlet nélkül, inkább figyeljék, amit mondok, termelési függvény, szakágazatok, emlékeznek rá, első szakágazatban volt 2300 mezőgazdasági vállalkozás, és az üzleti eredményt vizsgálva azt néztük, hogy ott a 2300-al osztva egy vállalkozásra mennyi jut, és azt regresszáltuk. Tehát egy csoporton belüli átlagot képez. Itt pedig, ha belegondolnak, 3.700.000 háztartásnál 8.314 variánsunk volt, és mindig az egy háztartásra jutót néztük. Na hát, ha csoporton belüli átlagokat regresszál, az a mesterségesen biztosan beviszi ezt a jelenséget az adatállományba, ezt a heteroszkedasztizitást. Tehát lehet a természetes velejárója egy Y-nak, mint az élelmiszerkiadás, vagy mint a luxus fogyasztási cikkekre, az élvezeti cikkekre fordított kiadás, az is ilyen, vagy lehet módszertanilag mesterséges velejárója. A heteroszkedasztizitás jelenléte esetén még a teszttel nem foglalkozunk, a tesztelése majd később jön egy csokorban, hogy milyen tesztek szolgálnak H0 és H1 detektálására. Heteroszkedasztizitás jelenléte esetén a következő kétféle lehetősége van. Mindjárt látni fogja, hogy a standard, mint említettem, a standard hiba képlet kiszámításával van a probléma. Kétféle eljárási mód van a heteroszkedasztizitás kiszűrése érdekében. Az egyik, változatlan OLS koeficiensek mellett újra számolni csak a standard hibát korrekt módon. Tehát a standard hibát átszámolni. A másik megoldás, adott alkalmas módon magát az adatállományt kicserélni, transformálni, és mind a koeficienseket, mind a hozzájuk tartozó standard hibákat újra számolni. Ez a kétféle út járható. A első útra utal a dia, a standard hibák újra számítására, változatlan koeficiens becslések mellett. Nézzék a mintavételi következmények az OLS koeficiensekre, ha jelen van a jelenség, ez furcsán hangzik, ha ez a jelenség, ez a heteroszkedasztizitás, már csak egy nagyon kevés türelmet igényel a prezentáció, mert mindjárt pár percünk van, kérek még egy kis csöndet. Milyen hatása van a koeficiensekre? Ez föl fog merülni majd a számonkérésben, és akkor majd ezt vissza kell hívnia. Maguk a koeficiensek heteroszkedasztizitás jelenléte esetén torzítatlanok maradnak. Meg kell majd nézni a kérdésben, hogy mire vonatkozik a torzítottság kérdése, a koeficiens vagy a standard hibát. A koeficiens torzítatlan marad, viszont a standard hiba torzított, inkonzisztens és nem hatásos. Torzított, inkonzisztens, hiába emeled a mintaméretet, akármeddig, nem. A torzítás nem fog tartani a zéróhoz, inkonzisztens marad, és nem lesz hatásos, nem ez lesz a legkisebb standard hiba. Lehet tőle találni kisebb. A kétváltozós esetben kiírtam a képletet, hogy látszódjon a módszertani nehézség, amit okoz. Nézzék meg, hogy ha kiadás az X, és továbbra is kiadás a jövedelem, és az élelmiszer kiadás az Y, akkor nézzék meg, hogy a két képlet közli, a harmadik pont baloldali és jobboldali képlete, hogy jobb alsó indexben, ha H0 van érvényben, tehát homoszkedasztikus a modell, akkor hogy néz ki a standard hiba, és ha H1 van érvényben, akkor hogy néz ki a standard hiba, illetve annak a négyzete a koeficiens varianciája. A tanulság, hogy H0 érvénye mellett az a konstansnak feltételezett szigma négyzet van a standard hiba számlálójában, látják? Szigma négyzet. Mindenhol egyforma szórás négyzet a piros OLS mentén. Elég egy darab szám. Ez az, ami fölborul, tehát nem jó. Ha H1 van érvényben, tehát a grafikus ábra arra utal, amit itt láttak, akkor szigma 1 négyzet, szigma 2 négyzet, szigma 8311. négyzetre van szüksége, és akkor szerepeltetnie kell ezeket a szórás nézeteket külön a számlálóban. És ennek a mintavételi megfelelője az a White-féle robusztus standard hiba képlet, amire majd a gyakorlaton ki fognak térni. Ha arra jut, hogy heteroszkedasztikus a modell, és ezt ki akarja számolni, akkor a Gretl-ben, amikor az OLS-t képzi, lesz egy pipa hely, amit egy ilyen checkbox be lehet pipázni, és az lesz mellé írva, hogy robusztus standard hiba. Tehát, ha ezt a módszert akarja használni, oda rak egy pipát, és azzal számítja majd az OLS, nem a klasszikus standard hiba képlettel időnk. Lejárt, köszönöm a figyelmet, szép napot!